A téma az, ami az egész napnak a témája is, voltak éppen az összes bibliakör erről szól valamilyen módon, ez a kételkedés, kételj és a bizonyosság kérdése, illetve hát az külön azt a témát kaptam, hogy bűne a kételkedés. Ez volt a... És azt gondolom, hogy olyan témáról van szó, ami azért foglalkoztathat bennünket, mert nincs olyan ember, akiben ne fogalmazódnának meg kérdések, akár kételyek is. Ezért nagyon fontos, hogy majd meghatározzuk azt, hogy mit értünk mi bűn alatt, illetve mit értünk kételkedés alatt. Mi az a kételj, ami bűnné válhat, és mi az, ami nem? Hogyha ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy nem lehet egyszavas választ mondani, ugye bűne a kételkedés, ha egy szóban kellene válaszolnom rá, akkor én azt mondanám, hogy igen. De ahhoz meg kell határoznunk, hogy mi a kételkedés. Tehát nyilvánvalóan itt nem arról a kételkedésről van szó, hogy kérdéseink vannak, hogy ilyen módon kutakodunk, hanem valami egészen másról. Tehát mit nevezünk bűnnek és kételkedésnek? Meggyőződésem az, hogy a hitre úgy tud eljutni az ember, hogy a kételj által, vagy legalábbis kételkedésből. Tehát mindannyian azért úgy érkezünk meg, hogy vannak kérdéseink és van kételjünk is, és úgy fogadjuk el aztán a hitet, és úgy jutunk hitre, hogy ezekből a kérdésekből, kételyekből születik meg aztán a hit, az igaz hit. És ugye az, ami számunkra most, vagy engem megfogott az igehirdetésben, Kondor Péter püspök testvérünk ige hirdetésében, az a része, amikor azt mondta, és hogy Cseri Kálmára is hivatkozva, hogy a nagykorúságnak a jele, ami már az érettségi után van, most ha már egy gimnáziumban vagyunk, a hitben való nagykorúságnak az a jele, hogy az ember ugye hitben jár, és nem a kételyek azok, amit meghatározzák. Valahogy mégis én azt tapasztalom, hogy mintha fordítva gondolnák az emberek általában. Tehát azt gondolják, hogy a hitnek az elején az ember hitre jut, az egy ilyen naív hit, amikor úgy a nagyon nagy bizonyossága van, és aztán, ahogy jut előrébb, egyre inkább a hitben, ahogy jut előrébb a hitben, egyre inkább jellemző a kételj, vagy a kételkedés ránk. És az érettséget, pont az érettséget gondoljuk, hogy az azt jelenti, hogy egyfajta nyitottságot von maga után, amikor az ember nyitottá válik, és ennek a jele az, hogy megkérdőjelez mindent, és akkor így lesz aztán egyre inkább hát érett hívő a kételj által. Hát ez egy általános felfogás, és én azt gondolom, hogyha Isten igéjét nézzük, és őszintén gondolkodunk az ige tükrében erről, akkor hát a kételj az nem ezt jelenti. És nem gondolom, hogy így lenne, hogy az érettségnek lenne ismérve az, hogy az ember kételkedik. És azért tudom, hogy ez a két véglet van, mert hát én magam is végigmentem ezen, és még a hívő életemben is. Még a hívő életemnek is volt egy olyan része, amikor valahol ezek a kételyek talán nagyobb teret nyertek, mint kellett volna, és valahogy innen közelíteném meg majd ezt a kérdést. Nem gondolom azt, hogy a kételkedéssel lehetne mérni a mi hitünknek az erősségét, vagy érettségét, ezt már rögtön mondom, illetve a Szentírásban nem erre találunk példákat, amikor a kételyről van szó. Sőt, hogyha nagyon őszintén megvizsgáljuk, akkor éppen az ellentétét látjuk, és én hadd induljak ki a kezdetből, a kezdet kérdéséről, ha nincs máshol hely, akkor igen, akkor már csak itt van. Igen.
Bocsánat, kérlek, hogy elhangzott pont, hogy az, aki lehet valahova, és ott túl sokan vannak, menjen oda
máshova. Máshova, ahol még van. Igen. Szóval, ami a kérdés számunkra a kiinduló pont, hogy mi a mi kiinduló pontunk, ahonnan indulunk. Meggyőződésem az, hogy nem a kételj a kiindulópont, és azt írja, hogy a példabeszédek könyvének az egysoros mottója, ugye az az, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. És több helyen is előfordul ez a példabeszédek könyvében, sőt, ugye a Zsoltárok könyvében is, az egész ószövetségi bölcsesség irodalom erre épül, és azért fontos ez, mert a kiindulópontról szól. És számunkra ez az, ami igazán fontos, hogy mi a kezdet. Ha természettudományosan gondolkodunk, akkor szintén vagy bármilyen megismerésnek, vagy filozófiai megismerésnek is mindig a kiindulópont az, ami a lényege. Miből indulok ki, mi az, ahonnan én elkezdem a gondolkodást. Nem leszek én nagyon tudományos, ezt most senki ne ijedjen meg, nem is tudok, tehát ahhoz én nem vagyok elég se képzett, se okos, de mégis nagyon fontos az, hogy a kiinduló pontot meghatározzuk, hogy honnan indulunk el, és mi alapján mondjuk bizonyos dolgokra, hogy tények, és mi alapján mondjuk bizonyos dolgokra, hogy csak felvetések, vagy csak olyan bizonytalan hipotézisek. Most a természettudományos gondolkodás az abból indul ki, hogy a dolgok megismerhetőek, természettudományos módon vizsgálhatóak, és ami ezen kívül esik, az csak hipotézis lehet, vagy valami felvetés lehet, vagy bizonytalan lehet. Amit mi nem tudunk igazolni így természettudományosan, az ez objektív igazság, tehát az egy matematikai egyenlet mondjuk, vagy fizikai, biológiai, vagy kémiai, vagy bármilyen felismerés, ha már itt egy ilyen előadóban vagyunk, ezt csak mondjuk el, hogy ez egy ilyen valami fizika, ugye? Vagy kémia előadó lehet, mert itt mindenféle, igen. Igen. És hát itt különösen fontos, hogy erről szóljunk, és minden másra azt mondjuk, hogy szubjektív vélemény, ami nyilván az erkölcsi, a vallási, vagy minden ehhez kapcsolódó meggyőződés. És ugye Kant óta tudjuk, hogy ez utóbbi, tehát az erkölcsi, meg a vallási, az kívül esik a racionálisan megismerhetőn, és hát ez az, amit bizonytalannak gondolunk. És a másik pedig, ami nagyon fontos, ha a tudományos ismeret elméletet nézzük, hogy Descartes óta ugye tudjuk, hogy a kételj, ugye gondolkodom, tehát vagyok, de van egy másik része ennek, hogy a kételkedem, ez a dubito ergo sum, kételkedem, tehát vagyok, tehát nekem mindent maximális szkepticizmussal, rákérdezéssel kell közelítenem a dolgokhoz, hogy aztán, amikor megbizonyosodom róluk, hogy azok valóban a valóságnak, az igazságnak a részei, akkor aztán megerősödjek benne, de nem lehet semmit elfogadnunk nekünk kételj nélkül. Most a bibliai ismeretelmélet az egészen máshonnan közelít e felé. Meggyőződése ugyanis az, hogy a végső valóság az egy személyes valóság, és az igazság is személyes, és úgy ismerhetjük meg, hogy a személyes részesei leszünk a valóságnak. Tehát minden a kiinduló ponton dől el, és a kiinduló pont az minden esetben hitkérdés. A természettudománynál is, és a vallásnál is. Olyan értelemben hitkérdés, hogy például, ha azt mondjuk, hogy a Bibliában nem szólhat Isten, hát ez is egy hit. Tehát ezt miért gondoljuk, hogy ez egy igazság lenne önmagában. Amikor vitában, onnan indulok, hogyha már személyesre a szó, hogy én a Luther Otthon szakkollégiumnak is a lelkésze vagyok, ahol egyetemisták vannak, és félelemmel és rettegéssel, mint Pál apostol, közelítettem hozzájuk, hiszen ők nagyon képzettek, ugye fiatalok képzettek, és hát hogy lehet nekik beszélni a hit kérdéseiről, amikor ők éppen abban a korban vannak, 18-20 éves korukban, éppen ugye kollégistaként, tehát vidékről felkerülve, a szülői házból elkerülve itt most a nagy szabadságban, hát hogyan lehet velük ilyen kérdésekről beszélgetni, és amikor én fölvetek bármit, akkor majd ők rögtön meg fognak bombázni engem mindenféle más érvekkel. És rá kellett döbbennem arra az évek folyamán, ahogy ezekkel a nagyon őszinte és nagyon kritikus fiatalokkal beszélgettem a Biblia igazságairól, hogy át kellett értékelnem a magam kiinduló pontját, mert én egy nagyon félénk voltam ebből a szívből, és amikor mondtak valami érvet, akkor én ott hát egyik lábamról a másikra álltam, hogy hát jó, hát ez hitkérdés, meg ezt nem tudjuk mondani. Hát azért ez nem teljesen így van. Amikor mi azt mondjuk, hogy kételkedünk valamiben, mondjuk a Biblia igazságaiban, azt mondhatjuk, hogy nagyon helyes, kételkedjünk benne, oké, na de abban nem kételkedünk, ami a mi kiinduló pontunk. Tehát én mindig azt kérem tőlük, tehát ez az én alapkérdésem, hogy legalább annyira kételkedjenek a maguk világlátásában, gondolkodásában, ahol vannak, mint amit a Biblia állít. Tehát ha már kételyel közelítünk az egyházhoz, meg a hit kérdéseihez, akkor saját magunkhoz is. Mert miért gondoljuk mi azt, hogy a szabad gondolkodó, van a szabad gondolkodó, mert így szoktuk a szabad gondolkodó, meg van ugye a hívő ember. A szabad gondolkodó az a, az tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a semmiből jön, nem járt iskolában, nem olvasott könyveket, nem nézett filmeket, nem voltak barátai, nem voltak olyan kortárs csoportok, amik bizonyos felfogásokat megerősítettek, bizonyos felfogásokat gyengítettek, hanem ő a semmiből jön egy lakatlan szigetről, és akkor ő a szabad gondolkodó. Hát nem így élünk. Hát nekünk is vannak bizonyos olyan helyzetek, amik meghatároznak bennünket. Olyan eljutunk bizonyos eszmékhez a környezetünkből, a tanulmányainkból, amit tanítanak az iskolában, az hat ránk. A szüleink hatnak ránk, a kortárs csoportok hatnak ránk. Miért gondoljuk mi azt, hogy a semmiből jövünk? És amikor ők elkezdenek bizonyos kételyeket megfogalmazni a Szentírással, akkor én próbálok arra rámutatni, hogy vajon honnan erednek ezek a kételyek, hogy honnan jön ez bennünk, most elvonatkoztatva attól, amitől nem lehet, hogy nyilván az ember természet, bűnös természete olyan, hogy nem tiszta, tehát nyilvánvalóan már nem tudom tisztán vizsgálni a dolgokat, de hogy én valahonnan jövök, és hatnak rám ezek a dolgok. Tehát, hogy azért ezt, mint kiinduló pont, ne felejtsük el. Tehát megint nagyon fontos, honnan indulok el, mi a kezdet, mi a kiinduló pont. És azt mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az Isten szerinti bölcsességnek, a különbségtételnek, amihez el akarunk jutni, az Úrnak félelme. De mit jelent az Úrnak félelme? Ugye erre mutat rá a másik ige, hogy a héber költészet úgy épül föl, ez nagyon fontos, hogy megértsük az Ószövetséget, hogy ilyen gondolatritmusok vannak, tehát ugyanazt ismétli különböző párhuzamokkal, ellentétes párhuzamokkal, vagy kiegészítő párhuzamokkal, ami nekünk furcsa, mert a magyar költészet nem ilyen, vagy a magyar irodalom, de nagyon fontos, hogy megértsük a lényegét, mert mi általában, ha olvasunk, akkor információ miatt olvasunk, és éppen ezért mondjuk a például 119. Zsoltárt, ami egy nagyon hosszú Zsoltár, a leghosszabb Zsoltár, azt, ami elkezdjük olvasni, akkor rádöbbenünk arra felénél, hogy tulajdonképpen amiről szól, az két mondatban elmondható, és mégis milyen hosszú. És az ember egyszerűen unalmasnak tartja, valljuk be ugye elsőként, hogy mindig ugyanazokat ismételgeti. Nem értjük meg azt, hogy ez a lényege ezeknek a zsoltároknak, hogy egyre mélyebbre jut az ember, egyre jobban beleivódik az ember életébe, az Isten szent lelke által, mert így próbál felhasználni, egyre mélyebbre kerül, amikor ugyanazt ismétli, mert egyik kiegészíti a másikat. Itt nem csak ugyanarról van szó, nagyon nüanszok, de mégis egyre beljebb kerülünk. És itt is erről van szó, amikor azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet, akkor ez a kettő ugyanarról beszél. Mi az Úrnak félelme? A Szentnek megismerése, ugye ezzel paralel. Az Úrnak félelme azt jelenti, hogy én megismerem a Szentet, és ez nyűgöz le annyira, és ez tölt el olyan csodálattal, szent félelemmel, itt ne egy olyan rettegésre gondoljunk, ami egy ilyen fóbiás félelem, hogy rettegek, hogy lesújt rám az Úr, vagy valami hasonlók, hanem egyszerűen maga a hatalmassága, a szentsége, a tisztasága egyszerűen a hatása alá von, nem tudok más szót mondani. Én egyszer voltam egy ilyen kohóban, egy ilyen vas kohóban, ahol emlékszem, hogy az volt olyan félelmetes, az, amikor az ember attól, hogy olyan erő, hát az ott bárki csak a közelébe kerül, és egyszerűen elporlik, vagy nem tudom, ilyen, hogy ez a szent félelem, ez embernek, ami olyan hatalmas, ami olyan, ami annyival meghalad engem, annyival nagyobb nálam, hogy ez egész egyszerűen lenyűgöz. És ez a szent félelem az, ami az a bölcsességnek a kezdete, amikor fölismerem, hogy nem csak én vagyok, hogy nem én vagyok a középpont, nem belőlem indul ki minden, mint amennyire az ember úgy alapvetően gyermekkorából és gyermekkorától kezdve, hogy él, hogy én vagyok a középpont, az alfa és az omega, én magam vagyok, belőlem indul ki minden, hanem van egy hatalmasabb, van egy valaki, aki kívül áll mindezen, fölötte áll mindezen, és ez a szent, ennek a megismerése ad az embernek értelmet. És az Úrnak félelme, ilyen értelem, mint bevett szófordulat, az Istennek az ismeretét, tehát személyes ismeretét, tiszteletét, szeretetét jelenti, hogy kapcsolatba kerülök a Szenttel. És sokkal inkább azt a jelentést hordozza, hogy Isten nagysága, hatalma, szeretete lenyűgöz, a hatása alá von, tehát egy motiváló tényező ez. És tulajdonképpen így fogalmazza meg egy teológus, itt hadd idézek, azt mondja, az Urat félni, tehát nem más, mint csodálattal meghajolni nagysága és szeretete előtt, ragyogó szentsége és fenséges szeretete miatt úgy érezzük Isten félelmetesen szép, amit megtapasztalunk belőle, szinte beleremegünk, ámulatba ejt és leborulunk előtte. Tehát nem érzést jelöl ez, tehát a félelem itt ne egy érzésről, hanem inkább, sokkal inkább egy kapcsolatot feltételez, egy viszonyt. Egy olyan valóságot, ami megindít bennünket. És miért az Úr ismerete, szeretete a bölcsesség kezdete? Azért, mert ezáltal kerülünk harmóniába a teremtett renddel, azzal, amit Isten hozott létre a világban. Fölismerjük, hogy vannak törvényszerűségek a világban, hogy a világ az nem egy valami véletlen folytán áll fönt, hanem ahogy megvannak a fizikai törvényszerűségek, az a hely szelleme úgy látszik most ez. Hat rám. A fizikai törvényszerűségek, ugyanúgy vannak lelki törvényszerűségek is. És a példabeszédek éppen ezt tartalmazza, a bölcsességirodalom ezt tartalmazza, hogy van az életnek is egy törvényszerűsége. És ez ki tudná, ha nem az, aki teremtette az életet, akinek az akaratából, akinek szavára állt elő az élet. És ami a bölcsességet, a harmóniát jelenti, az az, hogyha mi kapcsolatba kerülünk a Szenttel, ha kapcsolatba kerülünk ezzel a Teremtővel, akkor nyer értelmet minden az életben, és bizony még az is, ami értelmetlennek tűnik. Bizony még az is, ami sokszor talán úgy érezzük, hogy a véletlenek folytán van, vagy éppen tragédia az életünkben, az is értelmet nyer, mert ez tükrözi az isteni szándékot, hogy nem véletlenül vagyunk így. És a másik fontos, hogy bűne a kételkedés, hát a bűnről azért fontos beszélnünk, ugye, hogy a bűnbeesés történetében azt olvassuk, ugye, hogy a kígyó ráveszi Évát arra, hogy nézze meg közelebbről a tiltott fát. Tehát többek között pontosan elültet benne egyfajta, fölhívja a figyelmét valamire, és elültet egy kételyt benne, hogy hát ugye Isten az, dehogy haltok meg, hát ő épp hogy a hatalmát félti, azért von meg tőletek valamit, és az egyetlen egy fa az annyira fontossá válik hirtelen. Ugye tegyük hozzá, hogy összes fáról lehet enni, ugye ez volt de egyetlen egy volt egy ilyen kísértő alternatíva, hogy van egy, ami a próbát jelenti. És mit csinál ugye a kísértő, az is nagyon fontos, ahogy ez történik, ugye azt mondja Évának azt a kérdést, teszik a kérdést, hogy valóban egyetlen fáról sem ehettek? És akkor azt mondja, hogy hát mindegyikről, de tényleg ott van ez az egy. Ugye hirtelen milyen fontossá válik, hogy észre se vettek addig. Azt szoktam mondani a gyerekeknek ilyenkor, hogy most azt kérem, hogy ne gondoljunk rózsaszín elefántra a következő tíz, mert nem lesz ember, aki nem, ugye valószínűleg különben nem gondoltunk volna. Tehát ha fölhívják a figyelmet, azt mondják, hogy teniszezőket azzal lehet megőríteni, hogy azt mondják, hogy hogy fogja az ütőt, hogy alá görbíti, vagy föl, megőrül, mert soha nem gondol az ember erre, teljesen fogja az ütőt. Onnantól kezdve nem tud játszani 10 percig, mert azon fog gondolkodni, hogy fogja. Tehát föl kell hívni a figyelmet valamire, ami különben egyébként közel sem annyira fontos abban a helyzetben, amiben vannak. Hogy hoppá, ott van egy fa, az miért van ott? Miért? Nézzétek csak meg, hogy az egy milyen, és akkor elkezd ugye gondolkodni, azt mondja, csábítja a szemet, ugye ez a kívánatos, mert bölcsességet ad, ugye a bölcsesség megszerzéséhez kívánatos, fizikai, esztétikai és intellektuális örömet okoz, ugye? És ezt be akarja vonni az Isten tőlünk. Hát ez a sorba, ugye ez a, nézzük meg, ugye, van ez egy fizikai öröm, azt mondja, mert csábítja a szemet, ugye? Aztán egy esztétikai, kívánatos, ugye? És mert még ráadásul szép is nyilvánvalóan, és még ugye bölcsességet ad, tehát intellektuális örömöt ad. És tulajdonképpen ezt, az bölcsességet, ezt akarja megvonni az Isten az embertől. Ugye? Ezt a három örömöt meg akarja vonni, és ugye a következő jó volna enni róla, jó volna kipróbálni mindezt. Tehát mit mond ugye a kísértő, a bölcsesség kezdete az Úrtól való elfordulás. Ugye az lesz majd, akkor leszel bölcs, akkor leszel boldog, hogyha mindezt kétellyel fogadod, úgyhogy pontosan ezt a kételyt ültette el az emberben. És ugye ez történt, és ez volt az alap, az ősbűn, mondjuk így, amikor az ember ebben kezdett kételkedni, hogy Isten jót akar nekem, hanem olyanná akarok venni, mint ő. Majd én elmondom, mi a jó, meg mi a rossz. És újra hangsúlyozni kell, tehát a bölcsesség kezdete, és ez azért fontos, mert nem valamilyen módon része az életünknek az Úr félelme, mert azt szeretjük, hogy csak úgy hanem a kezdete, a kiinduló pont. Minden ennek rendelek alá. Ebből indul ki, és ez lesz, ez ami meghatároz mindent az életemben, és mi ezt nem akarjuk. Tehát valamit adni az Úrnak, az ugye elég vonzó, az időmből, meg a pénzemből, meg mindenféle, hát az jó, valamit. Valahol egy nagyon magas polcon. De mindent odaadni, az már ugye nem annyira, nem szeretjük. Mindent nem szeretünk. Valamit, ha valami gondunk van, akkor oda megyünk, akkor azt odaadjuk neki. Valami fájdalmunk, valamit oda, azt szívesen adjuk. De azt, hogy mindent, ugye az már nem jó. Mindent alávessünk, minden részét, azzal van nekünk igazán gondunk. C.S. Lewisnak van egy példája, nagyon szeretem, amikor azt mondja, hogy amikor gyerek volt, akkor volt, hogy fájt a foga. És hát nagyon nagy kínt okozott ez neki, és hát tudta, hogy ha az édesanyjának szól, akkor ő ad neki fájdalomcsillapítót, és ugye elmúlik a fogfáját, de még valamit tudott az édesanyjáról, hogy valószínűleg másnapra elviszi a fogorvoshoz. És azt mondta, még azzal se lett volna baj, mert azt mondja, még a fogorvos megnézi, de a fogorvosok olyanok, hogy a többi fogat is megnézik, és fölkeltik az alvó oroszlánt, és a többivel is esetleg baj lesz. Hát az ezt már nem akarta, és akkor inkább szenvedett, aztán persze, amíg már annyira elviselhetetlenné nem vált, hogy muszáj volt. De ugye mi, és mennyire így vagyunk a lelki élettel, mondja, hogy ha valami kis probléma van a gyászfájdalmában, vagy valami olyan, ami most tényleg olyan probléma, amit szeretnék, azt odaadjuk az Úrnak, esetleg. Még ez valahogy úgy belefér. De aztán az, hogy ott elkezdjen kutakodni, és minden mást is alá kelljen vetnem, hát azért ez mégse. Hát azért az emberben van ennyi tartás, hogy ő nem fog mindent. Amikor a gyengeség van, akkor azt oldja meg, de a többit azt nem, ugye? És itt van a probléma, és itt vétjük el, és ezért nem lesz miénk a bölcsesség, vagy ezért nem tudunk valóban, és a kételyek is sokszor éppen ezt akarják kerültetni az emberben. De mi az a kétel, ami viszont jó? Ez még fontos, hogy van azért a kételkedésnek valóban, ha az nem egy alaphelyzet, hogy már pedig ez nem igaz, és így állok hozzá, hanem a hitben, a hitnek része lehet bizonyos kétel, bizonyos kérdések, amikor, ami én rám vonatkoznak, tehát arra vonatkoznak, hogy Uram, ez így van, ahogy te mondod, de én ezt nem értem. Az lehetséges. Tehát amikor a kiinduló pont az, hogy az igaz, de kérdéseim vannak, és milyen módon igaz, hogy értsem ezt, hogyan függ ez össze, hogy a Szentírásban is bizonyos helyzetek vannak, amikor olyanok elé állnak, olyan, nem értek, hogy ez miért van. És akkor ezzel én küzdök, én tusakodom, szép, ugye régiek mondták, mert hát így van, nem tudunk mindent, nem értünk mindent, hát akkor ugye kisebb lenne az Úr a mi eszünknél, de tudom azt, hogy az igaz, ahogy van, ahogy ő mondja, az az igaz, tehát az alaphelyzet az ez, és mégis ott van bennem a kérdés, az lehet. És akkor ennek bizonyossága is lesz. És ez a bölcsességnek ilyen értelemben, vagy ez a kételkedésnek a jó, helyes ellenszere, hogyha az ember a hittel tudja a kételjeit legyőzni. Lesz majd a úrvacsora istentiszteletnek ez lesz az alapigéje, ugye az édesapának a fölkiált, hogy hiszek Uram, segíts az én hitetlenségem, mert ugye így van, hogy ha minden lehetséges, ami hisz, és van az emberben hite, hogy most nem vagyok képes, egy nehéz helyzetben, senki nem mondja, hogy ugyanolyan erővel, de akkor még mindig lehet bennem egy annyi, hogy hiszek, rád bízom magam, és most neked kell segítened, Uram, mert én már nem vagyok képes erre. A Péter személye nagyon fontos a számomra, de nem véletlenül a Szentírásban. Sok, ugye ő hát a Péter a tanítványok szóvivője, aki többet beszél, mint az összes többi tanítvány, ez is jellemző rám. Jó sok butaságot is mond, ez is jellemző rám. Jézusnak is, tehát ő az, aki mindig, ugye akkor is szól, amikor nem kéne, lehet, hogy jobb lenne, hogyha hallgatna, de ő mindig szól, ő még meg is feddi Jézus, tehát az ember szinte az, hogy ilyen van, ugye, hogy ez nem történhet meg veled. És a végén ugye ő az, aki hát meg is tagadja, ugye fogadkozik ő ott is szavakkal, bárki, ha bárki más, ő akkor se, ugye, és ha minden, ő a halálba kell menni, akkor is. És ugye egy szolgáló lánynak letagadja még azt is, hogy ismeri az Urat, és amikor ugye feltámad az Úr Jézus, és ugye Péter elmegy halászni ugye újra, ez mondom se kell, hát ugye visszamegy, hogy ő már nem méltó, és újra elhívja, akkor ugye azt mondja neki, hogy szoktuk, hogy szeretsz engem. És milyen fontos háromszor, de hogy válaszol Péter, ott már azt mondja, hogy te tudod, hogy szeretlek téged. Ugye, ott már nem én vagyok, hogy én szeretlek, igen Uram, én szeretlek téged, hanem te tudod. Te mindent tudsz, te tudod. Ott már átadja neki még azt is, amit ő mond, és már önmagában nem tud bízni így, hogy amit én emberkedtem, amit én fölgyűltem az ingujat, és majd én megmutatom, és én veled megyek a halálba, és az nem megy, mert nem megy. Viszont amikor ebben a helyzetben van, akkor már oda tudja adni azt is neki, hogy te tudod, hogy szeretlek téged.